Áldás, békesség, szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, a Jakab leveléből szóló igével. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét Mózes első könyvéből, a 41. fejezet 45-től 57-ig terjedő verseiből. Ezután elnevezte a fáraó Józsefet, Cáfenat, Paneachnak, és hozzáadta feleségül Aszenatot, Potiferának, Un papjának a leányát. Így lett József egész Egyiptom felügyelője. József 30 esztendős volt, amikor ott állt Egyiptom királya a fáraó előtt. Azután kiment József a fáraó elől, és bejárta egész Egyiptomot. A bőség 7 esztendeje alatt gazdagon termett a föld. József összegyűjtött a 7 esztendő alatt minden élelmet, amit csak volt Egyiptomban, és a városokban helyezte el az élelmet. Minden városban a körülötte levő mező élelmét helyezte el. József így annyi gabonát halmozott föl, mint a tenger homokja, olyan sokat, hogy végül már nem is vették számba, mert száma sem volt. Józsefnek 2 fia született, mielőtt eljött az éhínség esztendeje. Aszenat, Potiferának, Un papjának a leánya szülte őket. Elsőszülöttjét Manassénak nevezte el József, mert ezt mondta, elfeledtette velem Isten minden gyötrelmemet és atyámnak egész házát. A másodikat pedig Efraimnak nevezte el, mert ezt mondta, megszaporított engem Isten nyomorúságom földjén. Azután eltelt a bőség 7 esztendeje Egyiptomban, és megkezdődött az éhínség 7 esztendeje, ahogyan megmondta József. Éhínség lett minden országban, de egész Egyiptomban volt kenyér. Azután éhezni kezdtek Egyiptomban is mindenütt, és a nép kenyérért kiáltott a fáraóhoz. Ekkor a fáraó ezt mondta az egyiptomiaknak, menjetek Józsefhez, és tegyétek azt, amit mond nektek. Amikor az éhínség kiterjedt az egész országra, József megnyitotta az összes magtárakat, és árulta a gabonát az egyiptomiaknak, mert súlyos volt az éhínség Egyiptomban. És az egész földről Egyiptomba mentek Józsefhez gabonát vásárolni, mert súlyos volt az éhínség az egész földön. Isten tegye áldottá szívünkben a hallott szent igét, hogy teremjünk bőgyümölcsöt Istenünk dicsőségére, jöjjetek ezért imádkozzunk a Zsoltáros szavaival. Téged illet a dicséret, ó Isten a Sionon! Neked teljesítik a fogadalmakat. Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket. Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. Félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk. Benned bízik mindenki a föld széléig és a messzi tengereken, aki hegyeket hoztál létre erőddel, és hatalmat öltöttél magadra, lecsillapítottad a tengerek zúgását, hullámaik zúgását, a nemzetek háborgását. Ezért félnek jeleitől még a föld határain lakók is, kelet és nyugat tájait újongásra indítod. Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod. Isten patakja tele van vízzel. Gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről. Barázdáit megidatod, göröngyeit elegyengeted, záporesővel porhanyítod, növényzetét megáldod. Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Legelők sarjadnak a pusztán, újjongás övezi a halmokat, nyájak lepik el a legelőket, a völgyeket gabona borítja, újjonganak és énekelnek. Amen. Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található az imént már hallott ige szakaszban, Mózes első könyve 41. fejezetében az 50, 51 és 52. versekben. Józsefnek 2 fia született, mielőtt eljött az éhínség esztendeje.
Aszenat, Potiferának, un papjának a leánya szülte őket. Elsőszülöttjét Manassénak nevezte el József, mert ezt mondta, elfeledtette velem Isten minden gyötrelmemet és atyámnak egész házát. A másodikat Efraimnak nevezte el, mert ezt mondta, megszaporított engem Isten nyomorúságom földjén. Kedves testvérek, Isten kegyelméből folytathatjuk József történetének a tanulmányozását. Most már elég sok időt töltöttünk vele, több alkalmat neki szenteltünk, és jó is ez így, hiszen ezt olvassuk a Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint is napról napra József történetét a Szentírásból. Csütörtökön ott hagytuk abba, hogy megfejtette a fáraó álmait József. Sokat szóltunk akkor az ige kapcsán arról, hogy mit jelentenek az álmok. Hogy Isten szól-e számunkra az álmokon keresztül, hogy hogyan értsük az álmainkat, és így tovább. Sok minden előkerült. A legfontosabb üzenet azonban mindezekkel együtt az volt, hogy Isten szólhat, és szól is olykor álmokon keresztül, de a legfontosabb üzenete mégis a Szentírásban van előttünk. Ezen keresztül beszél. Ez az elsődleges megszólítási módja. A másik fontos üzenet pedig az volt, hogy bár olykor valóban előfordulhat, hogy szól álmokon keresztül, vagy más módon, de ha a fülünk be van dugulva, ha a szívünk tele van mindennel, és nem vagyunk nyitottak Isten igéjére, akkor szólhat bárhogyan. Bárhogyan próbálhat nekünk beszélni, ha mi nem vagyunk készek az engedelmességre, ha nincs bennünk nyitottság az ő akarata iránt, akkor minden el fog menni fülünk, szívünk mellett. És azt látjuk, hogy éppen egy pogány ember, egy pogány uralkodó ad nekünk leckét az engedelmességből. Hiszen álmodott valamit az egyiptomi király, a fáraó, és nem tudta megfejteni senki annak az álomnak az üzenetét, de amikor előhozták ezt a férfit, aki egy börtön viselt rabszolga, és megfejtette, elmondta, hogy mit jelent az álom, akkor ő azonnal engedelmeskedni kezdett annak az üzenetnek, amit hallott az álom fejtőjétől. Azonnal azt mondta, akkor így cselekszünk. Ha itt ilyen nagy baj következik, ha most ilyen nagy probléma lesz, azaz éhínség ezen a földön, akkor tessék, erre fel kell készülni. Isten arra adott nekünk lehetőséget, és akkor cselekedjünk. Óriási dolog ez, testvérek, mert csak így olvasni a Bibliát, elolvassuk, olyan könnyedén tudomásul vesszük ezt a történetet, meg sok más történetet is. De most csak képzeljük el, hogy is volt ez. Álmodik valami furcsát a fáraó, nem tudja senki megfejteni, és akkor azt mondják, hogy ja, tudunk a börtönben valakiről, aki rabszolga volt, úgy került oda a börtönbe, próbáljuk meg, hát, ha ő megmagyarázza. És előhozzák a börtön viselt rabszolgát, és a fáraó azt mondja, hogy igen, ez egy jó magyarázat, és ő lesz Izrael népének a vezetője. Ő fogja menedzselni ezt a rendkívüli válságos helyzetet, ami nem is létezik még. Micsoda hit volt, micsoda bizalom volt ebben az emberben. Rábízta magát egy börtön viselt rabszolgára. Rábízta a népet. Óriási dolog ez. Azt is megtudjuk ebből az igéből, hogy József 30 esztendős, még fiatal ember is. Még azt sem lehet rá mondani, hogy na, ez egy sokat tapasztalt valaki, sokat tud már, mert fiatal. De számunkra ez azt is jelenti, hogy bizony nagyon sokat járt már az élet iskolájába. Egy fiatal suhanc volt, amikor elindult azon a rögös úton. Szó szerint egy elkényeztetett kölyök, egy tinédzser volt, amikor a testvérei először megölni akarták, aztán rabszolgának eladni, és végül tényleg rabszolgává lett. És most 30 éves. Ahogyan mondani szoktuk, krisztusi korba ért. Felnőtt, és egy komoly fiatal ember lett belőle. De mennyi nyomorúságon ment keresztül. És amikor egy sok nyomorúság után, amelyeket mind-mind méltatlanul élt át, egyik büntetése, egyik kínlódása sem volt jogos, Amikor mindezeknek vége szakad, és hirtelen óriási hatalmat kap, mit cselekszik József ezzel a hatalommal? Mit tesz? Hát, a legfontosabb az, hogy ezzel a hatalommal szolgálni kezd. Szolgálni. Általában a nemzetek vezetőit úgy hívják, hogy miniszterek. A miniszter szó azt jelenti, hogy szolgáló, szolga. Nem véletlen a kifejezés. A hatalom ugyanis nem uralkodásra adatott, hanem szolgálatra, vezetésre. József ezzel a rászakadt, hihetetlen nagy hatalommal szolgálni kezdett. Pedig nagyon sok mást is tehetett volna. Például jogosan állhatott volna bosszút a főpohárnokon, hiszen az ő álmát is megfejtette, és meg is szabadult. És amikor viszi ki a főpohárnokot a börtönből, akkor még utána szól József, és mondja neki, hogy de ne feledkezz el rólam, ugye tudod, hogy megfejtettem az álmodat, ugye látod, hogy én tényleg nem vagyok bűnöző, még a börtön parancsnok is rám bízik mindent. Ugye emlékszel rá, elmondtam az életem történetét, hogy kerültem én ide. Nem követtem el semmi bűnt. Kérlek, ha kiszabadulsz, beszélj rólam. És annyi volt. Abban a pillanatban el is feledkezett a főpohárnok Józsefről, és nem törődött vele. Hány év eltelt? Most mondhatta volna József, na, hirtelen a főnököd lettem, kedves főpohárnok, majd most benyújtom a számlát. De Józsefnek nem ezért adatott a hatalom. Nem a bosszúra, hanem a szolgálatra. Aztán megtehette volna azt is, hogy no, sokat, nagyon sokat nélkülöztem, nagyon nehéz életem volt, akkor most jön a jó világ, és megszedem magam. Gazdag leszek, vagyonos, sok-sok pénzt fogok magamnak félretenni. Ellátom a rokonságaimat is, a rokonaimat, minden földi jóval, kényeztetni fogom őket. De ez sem tette, hanem megint csak ide térünk vissza, szolgált. Azért, mert a hívő ember nem ilyen. A hívő ember Istentől kapja a feladatot, a küldetést. Lehet, hogy más bíz meg, lehet, hogy egy pogány ember, egy pogány vezető, vagy egy istentelen, vagy egy félig meddig vallásos, de Istentől vesszük el a feladatot. És éppen ezért neki szolgálunk. Neki szolgálunk, bármit teszünk. Amit más megengedne magának a pozíciójában, mi azt nem tesszük meg. Nekünk azért adatik, ha adatik hatalom, hogy éljünk vele Isten dicsőségére és embertársaink javára, és nem azért, hogy visszaéljünk vele. És talán eszünkbe jut erről az Úr Jézus, akiről azt írja Isten igéje, hogy Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő, sőt szolgai formát vett fel, és önmagát megalázta. Mindenek szolgájává tette önmagát. Őt is akarták királlyá tenni, naggyá, híressé, lehetett volna, ahogyan készült is róla a rockopera szupersztár. De azt mondta, hogy nem ezért jöttem, nem ez bizatott rám. Nem ez a küldetésem. Az a küldetésem, hogy alázatos maradjak, hogy szolgáljak az emberek felé, és életemet adjam értük. Hogy a vétkeiket felvigyem a keresztre, hogy így nyerjenek bűnbocsánatot, örök életet. Csábítás, kísértés volt bőven, de Jézus tudta, mit kell választania. Aztán azt látjuk Józsefen, az ő életén, hogy családot alapított. 30 esztendős ideje. Potifera Ón papja leányát vette el. Ez minden bizonnyal nagy tisztesség volt, egy vezető, egy vallási vezetőnek a leányával házasságot kötni. Talán ahhoz hasonló, nyilván nem annyira nagymértékű tisztesség, de ahhoz hasonló, mintha magának a fáraónak a lányát vette volna el. Ez a nő nyilván nem volt hívő, de József álomfejtése nyomán, és az ő hiteles, istenfélő élete nyomán, én elbírom képzelni, hogy ez a nő is istenfélővé lett. Ezt nem tudjuk, ez nincs leírva a Bibliában, de én ezt valószínűnek tartom ebben az esetben. Aztán gyermekeik születtek. Mindig óriási dolog, hogyha egy házaspárnak gyermeke születik, pláne az első gyermek. Ott mindenre emlékszik mindenki. És még a mai világban is megkísért bennünket ez, de régen ez különösen is fontos volt, hogy fiú legyen az első. Fiú legyen az első gyerek. Hát Józsefnek ez megadatott. Fiú lett az első gyermek. Micsoda öröm és büszkeség. Akkor születik egy gyermek, ugye akkor még nem volt ultrahang, hogy megnézzék előre, fiú lesz-e vagy lány. Tehát amikor megszületett, akkor derült ki, hogy ez fiú gyermek, adni kellett nevet. Milyen nevet adjunk? Hogy nevezzük el? És akkor azt mondja, József, legyen az első gyermek neve Manassé. A Manassé jelentése elfeledtető. Elfeledtető. Meg is magyarázza József, talán a feleségének, hogy miért lesz Manassé a neve. Azért, mert elfeledtette velem Isten minden gyötrelmemet és atyám egész házát. Azt mondja ezzel József, hogy megbékéltem. Békesség van a szívemben. Rengeteg-rengeteg sérelem összegyülekezett az elmúlt szűk másfél évtizedben. Sőt, szinte csak sérelemért. De ezeket elfeledtette velem Isten. Megszűnt a fájdalma a testvérei gonoszsága miatt. Megszűnt a neheztelése Potifár feleségének hazugsága, rágalma miatt, és a börtönbeli otthagyatása miatt is. Aztán eltelik egy kis idő, jön a második gyermek. Az is óriási öröm. Világra jön és kiderül, az is fiú, ez is nagyszerű. Adjunk neki nevet. És azt mondja, legyen a neve Efraim. Az Efraim jelentése gyümölcsözés, sokasodás. Gyarapodni kezdett. Nem csak anyagiakban, karrierben, hanem az élet fontos területein. Család, gyermekek, békesség. Így is magyarázza meg, megszaporított Isten engem a nyomorúság földjén. Amikor készültem az ige hirdetésre is, végig gondoltam ezt a történetet, próbáltam beleképzelni magam a József helyébe. Miken ment keresztül? Mi mindent átélt? És aztán most, hogy így megváltozott az élete, és megszülettek a gyermekek, hogyan adta a nevet a gyermekeknek? Olyan csodálatos az, ahogyan eldöntötte, mi legyen ezeknek a gyermekeknek a neve. Megszületett a nagyobbik gyerek, Manassé, és amikor egy kicsit nagyobb lett, gondoljunk bele minden alkalommal, amikor a saját fiát magához hívta, amikor megszólította, amikor azt mondta, hogy Manassé, kisfiam, gyere ide, akkor az minden alkalommal arra emlékeztette őt, hogy Isten elfeledtette velem mindazt a rosszat, amiben részem volt. Amikor annak a kisfiúnak rátette a fejére a kezét, amikor megsimogatta. Elbírom képzelni, néha talán kigördült egy könnycsepp a szemén. Talán eszébe jutott, hogy az én apám is így simogatott meg engem, meg dédelgetett, de mi lett aztán? És akkor azt mondta, hogy Manassé, és azt mondja, Isten megvigasztalt. Elfeledtette ezeket. Nem foglalkozom többé velük. És milyen jó, hogy ilyen nevet adott. Mert az egy dolog, hogy az ember eldönti. Mostantól nem emlékezem ezekre. Új lapot, új életet kezdtem. De azért csak előjönnek, vannak az embernek borúsabb napjai, előjönnek a régi rossz emlékek. De az a gyerek, aki mindig velük volt, minden nap erre emlékeztette, felejtsd el. Tedd hátra a sérelmeket. Mert Isten kihozott téged ezekből. Így is tudja majd elmondani az 50. fejezetben, hogy amit ti gonoszt gondoltatok felőlem, Isten azt jóra gondolta változtatni. Manassé. Isten elfeledteti ezeket. A rossz dolgok, a fájó dolgok, a bántások Istennél vannak. egy új életet kezdhettem az ő kegyelméből, és nem akarom, hogy ezek megkötözzenek. Testvérek, bennünket keresztyénnek neveznek. Mindenkinek van saját neve. Kiki bizonyára már meg is nézte valamilyen magyarázatban, hogy mit jelent a saját neve, de van egy közös nevünk, az, hogy keresztyének vagyunk. Krisztusiak, Krisztusfélék, Krisztus követők. És ez azt is kell, hogy jelentse számunkra, mint Józsefnek a manassé. A régi dolgokat el kell felejteni, el kell engedni, mert elvette az Úr. A régi bűneidet, amik miatt sokat volt lelkiismeret furdalásod és hánykolódtál, ha odaadtad Krisztusnak, ha tudod, hogy érted is meghalt a kereszten, akkor engedd el ezeket. Engedd el. Mert ezt jelenti Krisztus követőnek lenni, hogy igazi szabadságom van, felszabadultam a bűnök terhéből, és élhetek szabadon, boldogan. És mint ahogy József kimondta, hogy Manassé, és az megvigasztalta, nekünk még nagyobb vigasztalást, békességet, reménységet jelent az a név, hogy Krisztus, akiről neveztetünk. Aztán ott volt a második gyerek, ott volt Efraim, gyarapodás, sokasodás. Isten meggyarapított. Nem csak elfeledtette velem a rossz dolgokat, hanem adott gyarapodást is, adott előre menetelt, adott látható örömöt. A Krisztus követő ember ezt is átéli. Mert Isten nem azt akarja látni, hogy nyomorultak, beszűkültek, depressziósak legyünk. Igenis adni akar előre menetelt. Ez nem feltétlenül a milliómosság vagy milliárdosság felé való elmenetelt jelenti, vagy az óriási földi sikereket. De azt igen, hogy érezzük, látjuk, tapasztaljuk magunkon, családunkon az Istentől való gyarapodást, lehetőségét, boldogságát. Hogy növekszünk talán békességben, növekszünk hitben, növekszünk az adakozás készségben. Igen, talán növekszünk anyagiakban is, növekszünk talán családban, növekszünk abban, hogy a rokonságban, a gyermekeinkben, az unokáinkban nem csak a saját előmenetelüket látjuk, hanem azt is, hogy Krisztushoz közel kerültek, hogy jól élnek. Adatik ez a fajta gyarapodás. Efraim, Manassé. Ez a két név, ami mellett talán olyan könnyen elmegyünk bibliaolvasás közben, mostantól legyen ott a gondolatainkban, és emlékeztessen mindig arra, elfeledteti Isten velem minden bűnömet, és meg is akar gyarapítani. De az elfeledtetéshez hozzátartozik az is, hogy nekünk is el kell feledni, és meg kell bocsátani a másik irántunk való bűneit. A másik irántunk való bűneit. Azokat nem számon tartani, hanem elengedni azokat. Gyarapodás, ami azt jelenti, Isten adja, írja az ige, Isten igéje, a gyarapodást Isten adja, nem lehet erőltetni. És tudjuk azt is, akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Így láthatjuk és tapasztalhatjuk a gyarapodást ma is. Itt talán mi Miskolcon annyira nem, de falun, ezeken a vasárnapokon, talán azért vannak kevesebben az Isten tiszteleteken, mert most is kint dolgoznak, zúgnak a gépek, aratnak, és milyen csodálatos az, hogy Isten ad, ahogyan énekeltük is, mindig megfelelő időt, amire szükség van. Sokat kínlódtunk az elmúlt napokban a rekkenő hőség miatt, de milyen nagyszerű idő volt az aratásra. Adott felüdülést, és aztán most újra folyhat a munka. Annak idején Józseféknek össze kellett gyűjteni azt a mérhetetlen sok gabonát, Isten pedig nekünk ígérete szerint megadja azt, amire szükségünk van. Talán már eszünkbe sem jut így külön imádkozni, ezért könyörögni, mert annyira természetes, ahogyan tegnap az egyik bibliaórán erről beszélgettünk is, hogy a hűtő tele van, hogy mindig van mihez nyúlni, hogy turkálhatunk az ételek között, de azért az Úr Jézus megtanított bennünket, el kell kérni ezt a mindennapi kenyeret. Nem természetes és magától értetődő, hanem Isten kegyelméből van. Itt, a városban is legyen azért előttünk az ezért való könyörgés, imádkozás és hálaadás, hogy Isten meggyarapít és ellát bennünket mindazzal, amire szükségünk van. Vigyük magunkkal tehát a két nevet, Manassé, Efraim, elfeledtető bűnöket, vétkeket, elfeledtető a mi Úrunk, és Efraim, meggyarapító, meggazdagító Istenünk van. Áldott legyen az ő neve. Amen. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te ilyen gazdag Isten vagy, aki nem a szegénységünket, a szenvedésünket, a nyomorúságainkat akarod. Ugyanakkor hálát akarunk neked adni akkor is, hogyha olyan utat kínálsz, mint a Józsefé volt. Amikor talán át akarsz bennünket vezetni próbákon, hogy meg tudj erősíteni valami nagyobb feladatra. Bárhogyan is vezetsz, látni szeretnénk, Urunk, hogy te vagy a mi megtartó Istenünk. És köszönjük neked, Urunk, hogy kész vagy elfeledtetni a mi bűneinket, amelyeket elkövettünk, és kész vagy elfeledtetni velünk azokat a vétkeket, amit ellenünk elkövettek. Köszönjük, Urunk, hogy így adsz nekünk igazi szabadságot, sőt, ennek perspektíváját egészen kitágított, hiszen nem csak ebben a földi életben lehetünk szabadok, hanem majd a mennyei örök boldogság is vár ránk. Kérünk téged, Urunk, hogy ebben a te szédítő gazdagságodban mi hadd tudjunk örvendezni és hálásak lenni életünk minden napján. És Urunk, most könyörgünk azokért, akik ebben a pillanatban egyáltalán nem érzik ezt a gazdagságot, ezt a boldogságot, mert éppen ellenkezőleg hiánnyal és veszteséggel van tele az életük, hiszen el kellett, hogy búcsúzzanak valamely szerettüktől, el kellett, hogy engedjék szerettüket a földi világból a minden élők útján. Könyörgünk hozzád, Urunk, vigasztald őket, állj melléjük, és te légy az ő támaszuk. Hadd, hogy te rá tudjanak tekinteni, és te légy az, aki azt az óriási űrt, azt az óriási hiányt a te jelenléteddel bepótolod az ő életükben. És Urunk, add, hogy ami számukra most ebben a pillanatban talán hihetetlennek, elképzelhetetlennek tűnik, az megvalósuljon, hogy el tudják mondani bizony javamra vált a nagy nyomorúság, hogy hálásak tudjanak lenni a te jelenlétedért az életükben, vigasztaló kegyelmedért. Kérünk téged, Urunk, azokért is, akik betegségben vannak, könyörgünk, Urunk, adj nekik gyógyulást, ha ez kedves előtted. Hadd tudják ők is elmondani, elfeledtette velem az Úr az én nyomorúságomat és betegségemet, és meggyarapított, meggazdagított engem. De ha más terved van, Urunk, ha úgy döntesz, hogy nem támasztod, nem ébreszted fel őket az ő beteg ágyukból, hanem hazahívod, akkor is adj az itt maradóknak vigasztalást, és adj áldott készülődést az elmenőknek. Sőt, add, Urunk, hogy mi mindnyájan készek legyünk mindig, minden pillanatban megállni a te színed előtt. A magunk erejéből nem lehet, de te benned, Úr Jézus, tudjuk, van kegyelem és bűnbocsánat, irgalom és örök élet. Ebben erősíts és vigasztalj, bátoríts mindnyájunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.